Sziasztok! Üdvözöllek mindenkit, itt Párfi Gyula vagyok. Talán már hallottad ezt a szót, hogy NFT. Az utóbbi időben felkapta ezt a dolgot a mainstream média is, a technológiai kriptovilágtól átjött egy-két információ. Kicsit várjunk, míg esetleg valaki, akit érdekelt a buli, becsatlakozik. Addig én meghallgatom, hogy egyáltalán működik-e a élő, mármint a hang is, és akkor oké, működik, tehát hallom magamat vissza. Szóval a kérdést ugye úgy tartam fel, hogy hype, avagy valamiféle revolution, tehát hogy ezzel kell-e foglalkoznod, vagy nem kell-e foglalkoznod. A legfontosabb az, hogy köszi Attila. A legfontosabb az, hogy egyáltalán tud, hogy mi ez. Mert amikor én tegnap elolvastam egy cikket, egy elég látogatott helyen, és hát leesett az állam. Szóval NFT-ről írni úgy, ahogy ott, az azt jelenti, hogy valaki teljesen abszolút nem tud semmit. Mi ez az NFT? A szó szerinti fordítása ennek az NFT-nek azt jelenti, hogy non-fungible token, vagyis nem helyettesíthető, nem helyettesíthető token. Ugye, menjünk egy kicsit vissza a kriptovilágba. Ugye a Bitcoint talán már mindenki hallott. Ugye a Bitcoin az az első olyan blockchainre, vagyis blokkláncra épülő pénz. Fontos tudni, hogy a Bitcoin az alapvetően pénz. Tehát elsősorban is kizárólag pénz. És majd itt lesz fontos, hogy miért ez a Bitcoin. Amelyiknek a technológiája, és akkor ebből a világból jön a token, meg a alapértelmezésben a tokennek hívják egy pénz, mondjuk mint a bitcoin, a coin, ugye az a pénz, nek a leszármazottjait. A bitcoin megszületése után, ha jól emlékszem, a bitcoin talán 2009-es, az Ethereum, az pedig hatán 12, 3-as, 4-es, valahogy így. Ez látszólag, vagy mondhatná valaki, hogy ez is egy második próbálkozás arra, hogy egy coin legyen, egy bitcoin ellenfél. De az óriási különbség az, hogy az Ethereum az több, más. Az Ethereum az egy úgynevezett okos szerződésre, alkalmazásfejlesztésre, tehát egy sokkal tágabb körű funkcionalitásra való eszköz, mint sem a Bitcoin. Tehát a Bitcoin az egy fizetési eszköz, az Ethereum az pedig egy ilyen, hát az okos szerződés, az alkalmazásfejlesztés, annak mögötte mindig ott van mögötte a blockchain, mint technológia, és ott lehet mögötte az pénz, az Ether, az ETH, mint pénz. Ha valaki többet szeretne tudni, akkor itt van az ethereum.org. Itt mindent megtalál magáról az Ethereumról, mint rendszerről, mint megoldásról. Miért fontos tudni azt, hogy amikor NFT-t hallasz, akkor tudnod kell, hogy az Ethereumról beszélünk. Tehát ennek egy szelete. Azért, mert addig, ameddig a Bitcoin esetében a blokkláncban igazából nem érdekel más, mint kitől, mekkora összeg, kihez. Mert az egy pénztranszakció. Tehát, és ehhez képest itt a Ethereumban nem csak ezt az információt tudod belapakolni a blockchainbe, hanem sok minden más, akármi egyéb más információt. És itt jön az, hogy az Ethereumon alapul az úgynevezett ERC721-es Ethereum szabvány, amelyik leírja ezeket a non-fungible tokeneket, fungible tokeneket. A non-fungible az úgy képzeld el, hogy amikor neked, tehát menjünk a másik oldal, a fungible, tehát a helyettesíthető. Neked tök mindegy, hogy az 500 forintod egy darab papír 500-asból van, két darab 200-asból vagy, és egy 100-asból, vagy éppenséggel 20-asokból. Ettől az értéke ugyanaz az 500 forint, tehát helyettesíthető kisebb-nagyobb egységekkel. Tehát ez a fungible, a helyettesíthetős világ, vagy ennek a tokenje, ez például írja le az ERC20-as szabványa a Ethereumnak. A nem helyettesíthető az, amikor neked fontos, hogy a kezedben lévő ez a darab, tehát nem arról van szó, hogy ez egy Samsung telefon, ami bármelyik másik telefonnal, Tamás, szabad-e osztani? Természetesen, sőt, köszönöm szépen, hogyha megosztod. Tehát abban az esetben, amikor csak az a lényeg, hogy tudok-e telefonálni, akkor igazából tök mindegy, hogy ez a készülék van-e a kezemben, vagy valami más. Attól válik nem helyettesíthetővé, hogy fontos, hogy ez a készülék. Tehát ezt értsd meg, hogy ez jelenti a nem helyettesíthető, hogy az a konkrét darab, vagy darabok. És akkor innentől látszik az is, hogy tulajdonképpen miért először, amikor NFT-t hallasz, akkor miért ilyen digitális művészet, számítógépes játékok, gyűjtemények, mit tudom én, ilyen-olyan kártyák, például ugye itt akartam kimondani, az amerikai futballhoz kötődő kártyák, és így tovább. Miért ezek vannak ott először most az NFT világban? De az NFT az igazából a legfontosabb az, hogy ez egy digitális tulajdont tanúsító valami. Tehát ez a lényege, hogy egy olyan eszköz, amivel a tulajdonodat tudod tanúsítani. Mondjuk vegyük példaként, hogy ugye ma mondjuk egy ház, egy földterületnek a tulajdonát a földhivatalon keresztül tanúsítod. Tehát az egy, van egy middleman, egy közbülső ember, szervezet, ebben az esetben a földhivatal, ami ugye az a funkciója, hogy mindenki megbízik benne, hogy az ott lévő adatok, azok hitelesek, és ezért hozzáfordulunk, mint tanúsító szervezethez. A blockchain technológia tulajdonképpen ezt a közbülső tanúsítót dobja ki, teszi szükségtelenné, mert maga a technológia biztosítja azt, hogy ha bele is nyúl bárki az adatokba, meg akarná változtatni, hamisítani, azt azonnal az egész rendszer észre fogja venni. És ez a lényege. Tehát ez olyan, mintha kidobnánk a földhivatalt, a lakások és a többi tulajdonának a bizonyításából, hitelesítéséből, hogy kié az az adott tulajdon. Az NFT ebben az óriási, hogy bárki bármire létrehozhat egy digitális tulajdont. És a tulajdont azt nagyon tágan kell értelmezni, tehát nem kell, hogy ezt te megfoghasd. Például, hogy legyen egy világos, tehát a héten kelt el az NFT-ben a legelső Twitter. Nem tudod megfogni, nem tudod bezárni a széfedbe, de tanúsítani tudod, hogy ez az enyém. Ugyanígy egy digitális kép. Elméletileg azzal, hogy kirakja valaki, elérhető, megmutatja, az már nem tudod menteni a képet. De az, hogy az a kép a tiéd, azt egy NFT-vel tudod tanúsítani. És igazából az NFT-hez, mind olyanhoz, nem szükségszerűen társul mindig érték is. Hiszen az is egy blockchain esemény, hogy amikor létrehozom ezt az NFT-t. És ott nem érték, nincs érték. Az is egy lehetőség, hogy valakinek átadom érték nélkül. Meg lehetőség az, hogy eladom értékkel. A másik nagyon érdekes és izgalmas újdonsága az NFT-nek az, hogy amikor te létrehozod az NFT-t, mondjuk menjünk vissza a nagy, hatalmas festők művehöz. Most itt nem tudok neked olyat mondani, aki mondjuk az életében eladta a festményét jó áron. Ugye ez az ember egyszer kapott rajta egy óriási nagy pénzt. NFT világban, múlt héten, tehát nem ezen a héten, a múlt héten, Bipli az 5000 napi munkája után, mert ő 5000 napon keresztül minden nap csinált egy digitális képet, ebből az 5000 képből csinált egy kollást, amit a Christie's segítsége, vagy Christie's N keresztül árverésre bocsájtottak, és ez 69 millió dollárnyi Ethereumért ment el. Tehát ugye ez ugyanaz, mint amikor régen mondjuk Picasso eladta a képét. Eddig oké. Okay. Csak hogy Biplinek módja volt arra, hogy amikor ezt a tokent, ezt az NFT-t, tehát a tanúsítványát a adott képének létrehozta, akkor beállíthatott olyan paramétert, hogy a másodlagos kereskedelemből ő mennyit részesüljön. Tehát, hogyha aki most megvette ezt a NFT tokent, újra eladja, akkor attól függ, hogy a Bipli hogy állította be, vagy a vevő, vagy az eladó, vagy mindkettőtől kap bizonyos százalékot. Így örökre, akárhányszor adódik el ez a NFT, az NFT mindig az egy konkrét dolognak a tanúsítványa ebben a szituációban. Tehát akárhányszor adódik el a története során, a kreátorja, aki létrehozta, az mindig megkapja utána azt a százalékot, amit ő beállított. Ez egy teljesen új világot jelent ebből a szempontból. Tehát azt mondjuk az műtárgyak esetében látszik ez az óriási különbség. És hogy hype-e, vagy revolution? Amit ma látsz, annak a döntő többsége hype. Amit ma NFT körben látsz, próbálkozásokat, termékeket, cégeket, stb. Megoldásokat, annak a döntő többsége pont olyan szituáció lesz, mint a 2000-es dotcom lufi, vagy az ICO kibocsátás pár évvel ezelőtt ebbe a kriptovilágban. De amit a technológia kínál, ez a bizonyos digitális tulajdon tanúsítvány, és a rajta keresztüli dolog, tehát az, hogy nyomon követhető, hogy kinél van, az, hogy a legereti szerzője újra és újra pénzt kaphat azért, mert esetleg eladják, ez egy biztos benne, hogy meg a körülötte lévő technológiából származó ötletek igenis revolution, tehát forradalmi lesz. Az azt jelenti, hogy a gazdaságunkat egy új irányba löki, mint ahogyan most én éppen belegondoltam itt az NFT világban való kicsit elmélyedésben. 25 évvel ezelőtt, május 1-én, 1996. május 1-én csináltam meg az első internet szolgáltató céget Zalaegerszegen a barátaimmal. Ez pont ugyanaz a lelkesítő állapot. Tehát akkor mi a semmiből az embereknek elérhetővé tettük az internetet, hogy be tudjanak telefonálni, és föl tudjanak csatlakozni a világhálóra. A következő ilyen nagy durranás az volt, amikor megjött az úgynevezett Web 2, tehát amikor már interaktívvá vált a dolog, Google kereső, YouTube, Facebook társai. És ez valami újabb, hasonló jellegű egy ilyen vízválasztó. Tehát, hogy technológiailag egy új fejezet, egy új lehetőségek nyílnak. Nem csak az NFT önmagában, hanem a blockchain is. És nagyon fontos tudni, hogy azok a blockchainek, amelyikek nem tudnak kiszállni abból a alapkonstrukcióban, ahogyan a Bitcoin született, ahogyan az Ethereum született, az úgynevezett proof of work-el, tehát amikor a bányászok kurva sok munkával bizonyítják azt, hogy a adat az megfelelő, az hiteles. Mert ez a, tehát ők csinálják ezt a hitelesítést. A Bitcoin esetében nem tudok arról, hogy ebből lenne valamiféle továbblépés. Az Ethereum az már a közepén van annak, hogy átérjen az ETH2-re, ami azt jelenti, hogy ezt a fajta bányászatot leváltják egy másikkal, egy sokkal, de sokkal gyorsabban, sokkal, de sokkal energiahatékonyabban. Mert például a ma az NFT-nél egy nagy probléma, hogy meg kell fizetni a bányászt. A Bitcoin világában ezt te nem tudod, hogy mennyibe került neked mondjuk a te tranzakciónak a kibányászása, lekönyvelése, mert a bányászt egy új Bitcoinnal fizetik ki, tehát új kibocsátású Bitcoinnal fizetik ki. Szemben az Ethereummal, hiszen ugye az Ethereumnál nincs mindig pénz, tehát nem lehet azt csinálni, mint a Bitcoin, hogy új pénzt bocsájt ki a Bitcoin nekik, hiszen sokszor itt nincsen egy okos szerződés, vagy bármiben nincsen, hanem minden tranzakciót neked, akinek érdeke, meg kell fizetned, úgynevezett gas fee-ként. És hát ez bizony, amikor nagy a forgalom, túl sokat akarnak lekönyvelni, akkor ez a gas fee simán fel tud nőni 20, 40, 50 esetenként akár még 100 dollárnyi pénzre is. És pár percenként tudnak egy-egy ilyen műveletet végrehajtani. Ez megölné a technológiát. Nem tenni lehetővé, hogy esetleg másodpercenként százak, ezrek tranzakcióit könyveljék le. Hát mekkora ciki lenne, hogyha mondjuk a hitelkártyádnak a könyvelése az ilyen 10 percenként tes időket venne igénybe. Nem fenntartható. Tehát az Ethereum át fog térni nagyon hamarosan az ETH2-re, ahol éppen ezért a sokkal gyorsabb lesz a könyvelése a tranzakcióknak, és ezért sokkal olcsóbb is lesz. Tehát már is az NFT-nél még egyszerűbb, még demokratikusabb lesz az NFT kibocsátása, forgalmazása, egymással való kereskedése, mert ez a díj, a gas fee, vagy fee, ez még kevesebb lesz, mint most. Töredéke lesz, mint most. Tehát a legfontosabb, hogy azt kell megértened, hogy most még, hogy ez egy tulajdon, digitális tulajdon, azt reprezentál az NFT. És hogy mi mindennek lehet digitális tulajdona, hát ez mindenkinek a szabad fantáziájára van kötve. Mert ha elmész most az ilyen NFT marketplace-ekre, akkor ugye logikusan ott vannak a művészeti alkotások, tehát az artok, a különböző gyűjtemények, tehát mit tudom én, a NFL kártyák, a most van béta állapotban az amerikai kosárlabda ligának a Top Shot néven futó, az a legjobb dobásoknak a videói, tehát ebben esetben ugye videót árulnak, zeneszámok, doménnevek, játék kiegészítők. Tehát ebben a világban meg lehet csinálni, hogy te alkotsz egy játékba egy szupererős kardot, és akkor ebből mondjuk kibocsájtasz 500 darabot, és akkor azt megvertik, és a játékban ezt használhatják. Tehát ma még ez a világban látsz konkrét példákat az NFT-ből. De pont azért, mert úgy gondolom, hogy a technológia, az revolution, a mai látható világ a része, az hype, ezért ki fog alakulni olyan újabb szegmensek, amik ezt a technológiát nagyon jól fogják tudni használni. Mark Cuban, akit egy kicsit járatos ebben, az amerikai Shark Tanknek az egyik nagy arca, ő egy milliárdos, ő például említette egy olyan példát, hogy az amerikai egyetemeknek a jegyzetei. Ugye ezek ma már valószínűleg a döntő többsége digitális formában van, de hogy ugye aki legelőször megveszi a jegyzetet, az relatív egy drága pénzt muszáj érte fizetni, hiszen tudja az eladója, hogy ezt második, harmadik, sokadik kereskedésben nem fog tudni pénzt keresni, tehát, és már pedig sok olyan diák van, aki az előző évfolyamtól veszi meg a adott jegyzetet. És mindegy, az egy papír, vagy de egy digitális még inkább egyszerűbb. És akkor ebben a világban megint beletenni az NFT-t, amelyikkel azt jelenti, hogy olcsóbb lehet a jegyzet, mert a második, harmadik, sokadik eladásból is részesedhet a eredeti szerzője, aki csinálta. Tehát én azt mondom, hogy ma csak azt szálljon be az NFT világban, aki vagy kreátor, tehát ő maga csinál valami dolgokat, mit tudom én, de jellemzően olyanokat, amelyiket most vesznek, vagy amiben hajlandók befektetni az emberek, de a többsége nem fog nagy pénzeket keresni, tehát arról ne ábrándozzon senki, hogy most holnap után összevág egy digitális képet, és akkor azért, mert mit tudom én, egyébként a Pixel valamit 13 Etherért megvették, és az mondjuk mit tudom én, egy Ethereum az ugye olyan 1700-1800 dollár körül van, gyorsan ránézek, hogy pontosan mennyi is, de úgy emlékszem, hogy valahol ilyen e körüli pénzből van ma az Ethereum, 1632 dollár éppen a pillanat nyára, tehát akár csak egy eterés, az is 1630 dollár, és akkor egy, mit tudom én, mindegy 32x32 bites, hogy hívják, pixelkép. De ez megint azt mutatja, ebből mindig azt kell levonnod, hogy a mai világban, amit digitálisan ilyen kicsi, innyire közel van egymáshoz, abban nincs olyan őrület, amelyikben ne találnál hasonló őrültet, mint te magad vagy. Tehát, hogyha valaki egy ilyen pixelképben őrült, akkor találhat olyan pixelképben őrültet, akik ezt értéknek tekintik, és beleszállnak. Tehát te, hogyha valamiben őrült vagy, mit tudom én, úgy gondolod, hogy téged érdekel az NFL kártyái, éppen most bocsájtott ki egy bajnok egy sorozatot, vagy érdekel az NBA-nek a topshotjai, beszállhatsz. Azért, akár azért is, hogy neked meglegyen, akár azzal is, hogy úgy gondolod, hogy pár év múlva, valamennyi idő múlva kereskedj rajta. Spekuláljál. Ezt a szót kerestem. Ugye az a szó, amit a magyar világban, vagy Magyarországon bűn, vagy negatívvá tettek, pedig lófasz, bocsánat. Tehát spekulálni minden normális tőzsde, és ahhoz hasonló, bocsánat, jaj, az arról szól, hogy spekulálsz, arról számítasz, hogy nő, csökken, stb. Tehát ma még igazából ez a két lehetőséged van, hogy beszállsz úgy, mint kreator, vagy beszállsz úgy, mint befektető ebbe a világba. De még érdekesebb lesz, amikor te valahogy úgy szállsz be, hogy valami újat, ezekhez képest újat alkotsz. Ez nem könnyű. Nem azt mondom, hogy puh, csináld ezt. Lehet, hogy 5 év múlva majd, amiket most látsz, ilyen marketing dumákat, hogy top 5 perc, hogyan írjál e-mail, bla bla bla. 13 ötlet, hogyan csinálj NFT bizniszt. Érted? Megint ennek a technológiának azok lesznek a nyertesei, akik egyedit csináltak, és ahogy Gary Vaynerchuk mondja, de Mark Cuban is megerősítette, közösséget tudnak építeni a köré, a dolog köré, amiről szól az ő NFT-jük. Tehát azt mondom még egyszer, ma a hype, főleg úgy, hogy a 69 millió dollárt keresett, bipli, puh, nem is tudom, mennyi volt a pár nappal az első Twitter, 2,5 millió dollár. Puh, ezekkel teli lesz most majd az újságok. Minden ki úgy gondolja, hogy ő megírja a saját kis cikkét az NFT-ről. És akkor az emberek elhiszik, hogy az NFT-ről szól, hogy 69 millió dollárért el lehet adni egy képet. Csak ugye Bipli esetében kibaszottul nem irigyli senki azt az 5000 minden egyes napon megcsinált egy darab digitális képet. Mert csak abból tudta megcsinálni ezt, amit megvettek. De a technológiára, főleg azoknak, akiknek van magukban egy kis, hogy mondjam, ilyen discovery, egy ilyen úttörő, pioneering feeling, azoknak érdemes odafigyelni. Érdemes végig gondolni, hogy ő a saját bizniszében hogy tudná esetleg ezt alkalmazni, hogy minek lehetne digitális tulajdont adni, hogy utána mindig mindenki tudhassa, hogy az éppen kié. Tehát most gondolj bele, hogy azért, mint ugyan a legelső Twitternek ez lett az értéke, de ugyanilyen értelme lenne mondjuk az, hogy mi volt a legelső videó a YouTube-on. Ezek ilyen, ugye egyedi, éppen ez non-fungible, nem felcserélhető, nincs mivel felcserélhető, nem tudod, a következő 100 Twitternek nincs jelentősége abból, hogy melyik az első, vagy ugyanígy tovább. Tehát ezt kell végig gondolnod szerintem, amikor arról hallasz majd, hogy NFT, és azon kell gondolkodnod, ha téged egyetlen ez a, mondom, ez a nyüzsgős új valami ez érdekel, hogy ebbe te találsz-e magadnak valamiféle szerepet, vagy sem. Aztán mi lehet még fontos? Azokat meg rázd le, amikor mit tudom, NFT ürügyén Bitcoinról beszélnek, az a tudatlanság magas iskolája. Akkor le tudnak írni egy, nem tudom, 3 A4-es oldalnyi cikket az Ethereum megemlítése nélkül NFT-ről, az amatőrizmus. Az onnan nem fogsz tudni értelmes információt kapni erről a világról. Az információ megint, hol, már van nyugodt nekem arra, onnan, Amerika. Amikor Mark Cuban, aki tudja, hogy kicsoda, az tudja, hogy egy ilyen, hát szerintem 50 pluszos figura legalább, 20 vagy 20 mínuszos két sráccal beszélget arról, mi az NFT meg a DeFi jövője. A DeFi az megint egy érdekes dolog. Ugyanerre a konstrukcióra épül a decentralizált financial, tehát hogy decentralizált pénzügyi eszközök, pénzügyi megoldások. Tehát nem csak konkrétan a pénz, Bitcoin, Ethereum és így tovább, mint pénz, hanem egyéb más olyan alkalmazások. Ezért más a különbség. Bitcoinban nem tudsz alkalmazást csinálni, nem tudsz DeFi alkalmazást csinálni. Bitcoinnal maximum fizetsz. De az Ethereumban bárki tud például DeFi alkalmazást csinálni. Mert ez egy nyílt forgáskódú rend, és még van pár, jó pár olyan eszköz, amivel ezt meg tudod csinálni. bárki meg tudja csinálni. És ez a gondolatokra való nyitottság adja azt a lehetőséget, és te megtalálod a saját NFT, vagy éppen DeFi bizniszedet ráépülve a blockchainre. Olyan megoldást, olyan eszközt, olyan ötletet, amelyiket a hívjuk NFT vagy blockchain.lufi-nak, nem .com, hanem valami blockchain lufi, vagy NFT lufi, az nem fog kidurrantani 2-3 hónap, év múlva. Mert ha visszaidézed mondjuk a legelőször a pénzt, tehát a Bitcoin, Ethereum kibocsátása után, megint az Ethereumot tette lehetővé, hogy itt a kurva sok ICO-t, ami volt mondjuk az elmúlt 2-3 évvel ezelőtt, fűfa bokor kitalált valami, mit tudom én, megoldják az egészségügyi ilyen-olyan-amolyan rendszert egy blockchain-es hálózattal, csak hogy ezek az emberek először azt csinálták, hogy kibocsátották a saját tokenjüket. Miért bocsájtották ki a saját tokenjüket? Fiat pénzért, normál dollárért, euróért, akármiért. És mint hogyha a tőzsdére vitték volna az adott céget, csak itt tőzsdére vitték az adott tokenjüket. Nem is a tőzsdére, mert nem tőzsdén adták el, hanem egy az egybe, és ezeknek a döntő többsége eltűnt. Nem oldotta meg azt a problémát, amit beharangozott. Tehát ez az ICO lufi, ez egyszer már ott a kriptovilágba kidurrant. Épeszű ember egy ICO-ban már nagyon-nagyon nem száll be. Tehát hogy világos számára, hogy ez egy veszélyes biznisz az ICO. Ez nem arról szól, hogy holnap után te lekaszálod, milliárdos leszel, vagy milliós leszel. És ugyanitt van az NFT világa is. Tehát itt megint lesznek majd olyan emberek, bár igazából nehezebb egy kicsit, mert hát azért... Nem tudnak neked egy olyan, hogy mondjam, ilyen lufit festeni, mint az ICO-nál festettek, hogy mi mindent fogunk megoldani vele. Ezzel szemben itt az NFT-ben egy konkrét dologról van szó. Most ez a digitális alkotás, neked tetszik, nem tetszik, ez a top shot, ez a legjobb dobás a héten, tetszik, nem tetszik, ér-e neked 5 dollár, 10 dollárt, 50 dollárt. Tehát ez egy egyszerűbb döntés. Nem kell ilyen, vagy szerinted ez a top shot, ez mondjuk 2 év múlva ére 10-szer ennyit, ha befektetési szándékkal akarnál beszállni az NFT világába. Lehet, hogy én még azért ezzel többször majd visszajövök, ez az NFT dologgal. Bárkinek kérdése van, csak nyugodtan tegye fel. Itt a kommentekben látom, mindegy, hogy melyik csatornán látja éppen. Tehát most ez elvileg most láthatod a Facebook oldalamon, a Facebook személyes profilomon, illetve a YouTube csatornámon. Tehát bármelyiken, hogyha kommentelsz, én most látom, és azt arra tudok is reagálni, hogy itt az NFT-vel kapcsolatosan bármi kérdésed lesz. Aki pedig technikai ember, tehát kódoló, annak ez megint egy jó lehetőség, hogy valami újdonságot, valami egyedit próbálja megcsinálni. Valahol a gazdaság, hogyha jött a gazdasági dolgai. Tamás kérdezi, hogy véleményem a blockchain capitalról. Őszintén szólva, azt tudom, mi az egy blockchain capital, de rákeresek. Ez egy token akar lenni? Vagy valamiféle tőzsde? Venture Pioneer. Jót találtam meg? Ő az? Vagy valaki más? Nem ő, akkor valaki más. Van itt egy pro. Ez bejelentkezni akar. Itt van egy .hu-s lenne? És ott van mögötte. Aha. Hát ebből nem tudom, hogy mit kínál. Nem ismerem, tehát igazából azt mondom, hogy a blockchain-re, illetve token kibocsátásra sokan rárepültek. Tehát amikor önmagában csak a token a termék, azzal érdemes óvatosan bánni. Ha a tokennek nincs piaca, tehát azt jelenti, hogy mondjuk a kriptotőzsdéken nincs ott, nem lehet, nincs likviditása, nincs értéke. Mert ugye ezek a tőzsdéken a külvilág méri meg az értékét, nem az, hogy én minek gondolom a saját tokenemet. Azokkal óvatosan kell bánni, főleg a befektetési szándékod van mögötte. Ez az én általános véleményem. Tehát nem ismerem a konkrétan ezt a blockchain-t, kapitált. Nem tudom, mit csinál, hogyan csinál, nem akarok már most itt elmenni, de ennyit általában azt mondom, hogy ott mindig óvatosan intenék én, amikor nincs volatilitása, nincs forgalma egy adott tokennek. Az azt jelenti, hogy egyrészt nem látod a külső, külvilág általi értéket, hogy hova értékelik, mint ahogy az előbb mondtam, hogy 1600 akárhány dollárra értékelik az Ethereumot. Tehát ez egy külvilágnak az értékelése. Ha ilyen nincs egy token mellett, akkor az óvatosságra ítél. Mert onnantól kezdve, hogy tudsz mondjuk, ha bármire el akarod adni a tokenjeidet, hogy tudsz tőle megszabadulni? Milyen áron fogsz tudni megszabadulni? Ez ugye általában, ha maga a tokenről, mint pénzről van szó. Mert ugye pont ez a lényege, hogy az Ethereum az sok mindenre jó. Tehát nem csak pénz vagy tokenre jó, hanem mint ugye az NFT is, az csak egy másodlagos szerepe, mert igazából, ugye ahogy mondtam, egy bitcoin láncba mi más adat érdemes? Kitől mennyi pénz kinek? Ez az információ, ami fontos. Ellenben az Ethereumban csomó olyan adat lehet, mondjuk például, mondjuk, amit mondtam, hogy az ingatlanoknak a nyilvántartása. Hol van, mekkora, számtalan olyan paraméterre lehet, még az ár mellett, hogyha, de lehet, hogy nem is volt rá tranzakció, tehát nincs ott ár, mert lehet, hogy mit tudom én, megnövelték az épületet valamivel. Egy normális világban nekem, ha így tartanám nyilván mondjuk az ingatlanomat, akkor nekem érdekem lenne, hogy ez bekerüljön. Hiszen azzal, hogy bizonyítom, hogy ez most plusz 30 négyzetméterrel bővítettem, ez alapot ad arra, hogy amikor eladom, akkor az értéke ezzel nőjön. És ne akkor kell magyarázkodni, hát igaz, hogy a tulajdonlapon csak ennyi van, de a valóságban amennyi, hát tehát ez a különbség, hogy ott egy csomó más olyan a valós, való világból származó paraméter, ott lehet benne a blockchainben, sőt, az NFT világban létezhetnek olyan attribútumok, olyan jellemzői az NFT-nek, amik nincsenek benne a blockchainben, hanem azt egy külső weboldalon lehet elérni. Tehát, mert azok ilyen sokadrangú a tulajdon tanúsításához sokadrangú információk nem szükségesek, hogy bent legyenek ott a tulajdon tanúsításban, de nagyon sok minden információ belerakható az NFT-be, mert ugye ami a tulajdonnál fontos, a tulajdonnál az egyediségénél fontos lesz, illetve helyettesíthetőségénél lesz fontos. Tehát az NFT világban nem csak Ethereum-mal lehet fizetni. Sok olyan NFT marketplace van, ahol egyrészt te bármikor az NFT-hez társíthatsz egy saját tokent, fizetőeszközt is. Tehát nem csak a tulajdonjog, hanem azt a te saját tokeneddel is lehet kereskedni. És te döntöd el, hogy mivel lehet kereskedni, mivel lehet kifizetni. Logikus, itt is az a világ, az, hogy butaság bezárkózni egy saját tokenbe, hiszen akinek nincs, az hogyan veszi meg tőled, bonyolultabb neki az élete. De a lehetőség ugyanígy adott, hogy egy digitális alkotás mellé a te nagy egódnak, mondjuk Bipli nagy egójával, ő ezután csak Bippel engedje fizetni a termékét. Csinált ő egy saját fizetőeszközt, amit hívjuk BIP-nek. De ugyanígy minden NFT-n ezt megteheted, hogy egy saját fizetési eszközt alkotsz hozzá. Plusz eldöntheted, hogy milyen más meglévő tokenekkel. Hát, hogyha ránézel az ilyen kripto tőzsdékre, akkor látod, hogy mit tudom én, hány száz vagy ezer, nem tudom, ilyen szinten én nem csinálom a kriptót. Fajta token van, aminek van árfolyama. Az azt jelenti, hogy legalább keresztbe, de legtöbbször azért valamilyen fiat pénzzel is adható, vehető. És szerintem ez a fontos, hogy legyen valamiféle likviditásod adott tokennek. Szóval NFT világ izgalmas lesz szerintem, de most azért egy nagy hype, tehát könnyen be lehet ugrani olyanokba, amelyik, ahogy Vaynerchuk fogalmaz, Gary, szerinte a 91 néhány százaléka ennek, de lehet, hogy 2-3-9-es is, ezek a hype-ba fognak esni, és eltűnnek pár év múlva. Tehát értéktelenek lesznek. Lesz egy csomó ilyen elfekvő NFT token, amin senki nem vesz meg, senki nem akar birtokolni, kvázi értéktelen lesz. De hát, ha te leszel az, akinek lesz egy brutál jó ötlete, amit megvalósítva, felül erre a hullámra, erre a technológiai hullámra, mert ez egy alapvetően egy technológiai hullám, ami visszagyűrűzhet arra, hogy az üzleti világban ezzel a technológiával hogyan tudsz te a meglévő bizniszeknek segíteni gyorsabban, egyszerűbben, hatékonyabban, nagyobb profittal, stb. Stb. Oké, hogyha nincs több kérdés, akkor elbúcsúzok mára. Szóval, aki pioneer, úttörő, szemléletű, az azért figyeljen az NFT világra, félszemmel legalább. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Sziasztok!